egy mondatban azt tudnám mondani, hogy jelen pillanatban nincs benne a fenntartató felzárkózásnak az üteme a magyar gazdaságban, tehát az a növekedési ütem, amit jelenleg megfigyelünk, az nem elegendő ahhoz, hogy egy fenntartható felzárkózást tudjunk elérni. A fenntarthatóság finanszírozási szempontból megvan, azt mondom, ez volt a kulcskérdés itt a válságot követő időszaknak, hogy sikerül a finanszírozási helyzetét a gazdaságnak stabilizálni, tehát ez a stabilizációs időszak ez megtörtént, viszont ez a 3% körüli növekedés, amit mondjuk itt az elmúlt 4-5 év átlagában fölmutatni képes volt a magyar gazdaság, ebből egészen valószínűleg nem lesz egy fejlett gazdasági szintet elérő fejlődési pálya.
Balázs is volt, hogyan osztályozna?
Ezzel teljesen egyetértek, és igazából egy kicsit távolabbra vinném a problémát, mert ráadásul ugye azt is látom, hogy azok az intézkedések, amit az elmúlt 8-10 évben láttunk a magyar gazdaságban, tehát akár ugye a bevezetőben is említett drasztikus egyetemi hallgatószám csökkenés, az egy olyan momentum, ami arra utal, hogy nemhogy az elmúlt 10 év gazdasági növekedéséből nem lesz egy fenntartható növekedés, de sajnos még az alapjai sem készülnek annak, hogy a következő 10 évben legyen egy ilyen gazdasági növekedés. Itt szeretném megemlíteni, hogy szerintem ez egy visszatérő motívum lesz, hogy a politikusok ugye miért szokták a dicsőséget zsebre tenni. Egy hónapja váltották le a lengyel miniszterelnököt, elnyűtték. És az összes hír és elemzés, amit ezzel kapcsolatban olvastam, az kiemelte, hogy az új lengyel miniszterelnök, Morawiecki, az az eddigi gazdasági miniszter volt, aki gyakorlatilag egy személyben varázsolta elő a kalapjából az elmúlt 5 év lengyel gazdasági csodát. Na most az elmúlt 5 év lengyel gazdasági csodája az pont ugyanaz, mint a Kelet-Európa összes többi országában lévő gazdasági csoda, amit pont ugyanúgy a már említett olcsó munkaerő, EU pénzek, stb. Motivált leginkább. Viszont ez a lengyel úr ez boldogan teszi érte el a dicsőséget, és egészen biztos vagyok benne, hogy az Kelet-Európa többi országában elmegyünk, ott is lesz egy-egy politikus, aki azt mondja, hogy ez a gazdasági csoda, ami az ő országában van, ezt ő szülte. És valahol ezt érzem akkor, amikor azt hallom, hogy gyakorlatilag érintőképernyő nem lenne állami innováció nélkül, hogy gyakorlatilag olajszektor nem lenne. Ugye ez egy klasszikus régi, hogy az olajszektoron is mennyit segített az állami beavatkozás. Tehát azt állítani, hogy most nem lenne olajszektor, sőt, szerintem sokkal jobb olajszektor, hiszen ne felejtsük el, hogy amikor az állam beavatkozik, akkor egy óriási kiszorító szerepe van egy hatékonyabb piacgazdaság szempontjából. Tehát, hogyha ezeket állítani, azt szerintem ez olyan, mint amikor a politikus elteszi zsebre a dicsőséget, viszont azokat a dolgokat, ami a versenyképessége javítana, de igazából tényleg csak egy politikusi tolvonás lenne, mondjuk ez az említett egyetemi hallgatók száma Magyarországon, ott valami nem látunk előrelépést.
Virág Barnabás, Nemzeti Bank.
Igen, kezdünk itt egy picit ilyen gazdaságfilozófiai mélységekbe is elmenni, tehát hogy nagyon röviden reagálva, tehát ugye valóban ugye gazdaságfilozófiai szempontból ugye az elmúlt 30 évnek világszinten ugye ez az egyik meghatározó állítása volt, hogy az állam szerepét azt érdemes minimalizálni a gazdaság működtetésében. Most ugye ezt csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy ha megnézzük az elmúlt 30 évben a gazdasági növekedés üteme mondjuk a fejlett világban az hogyan alakult, semmivel nem magasabb, mint a megelőző 30 évben, amikor ugye az állam aktív szereplője volt a gazdasági növekedésnek. Viszont egy dolog az magasabb az államadósságnak a szintje, tehát úgy is sikerült ezt a gazdasági növekedést időközben elérni, hogy az államadósság szintje az folyamatosan emelkedett, tehát úgy sikerült az államot visszaszorítani, hogy a nap végén azért az adósságot az természetszerűen a költségvetésnek kell vállalnia. Tehát hogy igazából zárójelben csak annyit szeretnék ezt hozzátenni, hogy most értelemszerűen, hogy a Zsolt azt említett, hogy a politikusok szeretik zsebre tenni a dicsőséget a gazdasági növekedésre, szerintem ugyanúgy működik a piaci szereplőknél is, hogy ők is szeretik zsebre tenni, még annak az ára egyébként az államadósságnak a növekedése lesz, mert a nap végén ugye a nem jövedelmező üzleteknek egy jelentős részét azt az állam menti ki és fizeti meg társadalmi költségként, de itt be is zárnám az ilyen gazdaságfilozófiai fejtegetést. Én azt gondolom, hogy az, hogy az állam hol vehet részt az innovációkban, tehát tipikusan ilyen terület azt gondolom az oktatás, tehát értelemszerűen, hogyha megnézzük az általam is említett skandináv országot, hogy mennyit költenek az oktatásra, akkor azt láthatjuk, hogy azért magasan az európai átlag fölött, ugye 6-7%-ot a GDP arányában, és ugye ott érdemes keresni azokat a kapcsolatokat az oktatás egyetemeken és a magánszektor között, ahol alapvetően ezek az innovációs lépéseket, innovációs ugrásokat mondjuk lehet katalizálni. Tehát én abszolút nem arra a megoldásra gondoltam, hogy egyszerűen adjunk mindenféle feltétel nélkül jövedelmet bizonyos szereplőknek, és akkor aztán döntsék el, hogy abban milyen innovációt tudnak csinálni, vagy akarnak, hogy egyáltalán lehetséges-e vagy nem. Tehát abszolút nem erre utaltam, azt gondolom, hogy meg kell találni azokat a csatornákat, amin keresztül az állami szerepvállalást az innovációkba józan módon meg lehet tenni. Szerintem tipikusan mondom, ilyen az oktatásnak a szerepe. A másik, ami szerintem Magyarországon egy kulcskérdés, az a KKV-knek a helyzete, hiszen azt látjuk, hogy ha mondjuk azt keressük, hogy a termelékenységbeli lemaradásunk, ami egyébként elég komoly ugye, Nyugat-Európához képest, az alapvetően mely ágazati szegmensekbe, vagy mely válti szegmensekbe jelentkezik, akkor az tipikusan ugye a KKV-knál van egy nagy termelékenységbeli különbözet. Ugye annak azt gondolom, vannak magyar specifikus okai is, amit ugye érdemes előre tekintve kezelni, tehát kevés hazai KKV exportál jelenik meg az export piacainkon, ami alapvetően nagyobb termelékenység, nagyobb tőkeintenzitás jelentene, alapvetően alultőkésítettek a hazai KKV-k, tehát ez mind-mind olyan terület, ahol az államnak azért lehet szerepet vállalni, és hogyha még egyszer csak történeti példákra visszatérve, tehát itt azt gondolom, hogy Amerikától kezdve Dél-Koreáig, tehát azokat a gazdaságokat, hogyha nézzük, akik egy kevésbé fejlett státuszból egy fejlett, tehát egy csúcsszintre el tudtak jutni, ott mind-mind a kezdeti időszakban az állam az aktív szerepet vállalt a gazdaságoknak a működtetésével. Aztán persze, amikor már megvolt a piacvezető pozíció, akkor azt mondta, hogy hát akkor innen visszalépek, és akkor most már mindenki csinálja a feladatát, ahogy azt ő jónak látja. De ugyanezt láttuk mondom 19. században Amerikában, Dél-Koreában a 20. század 70-es éveiben, tehát én azt gondolom, hogy aktív állami szerepvállalás nélkül nincsen gazdasági fölzárkózás, természetszerűleg ezt meg kell találni az egyensúlyt az állam, a vállalati szektor, a háztartások, illetve a pénzügyi közvetítő rendszer, azt gondolom ez a négy szereplő, akinek a közös munkája szükséges.